A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Június 25-e a barlangok napja. Barlangnak a föld szilárd kérgében természetes úton létrejött 2 méternél nagyobb ember által járható üregeket nevezzük. A Kárpát-medencében szép számban találunk képződményeket. Magyarországon például jelenleg 4018 barlangot tartanak számon. Mai műsorunkban Krisán Hunor barlangkutatóval, a Védett Területek Országos Ügynöksége Hargita megyei kirendeltségének munkatársával beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit is.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Romániában létezik egy nyilvántartás arra vonatkozóan, hogy hány barlangról van tudomásunk, mert ugye barlangokat időnként azért még fedeznek fel, de létezik egy nyilvántartás?
Igen, létezik egy országos nyilvántartás. Valamikor a számolások szerint több mint 10 000 barlang volt Romániában, de azóta nőtt a számuk. Jelenleg is vannak új terpált barlangok, és folyamatosan dolgoznak csoportok, barlangkutatók, akik a karsztvidékeket keresik és járják, és örökké találnak egy-egy új barlang. Még mindig van lehetőség.
Uh-huh. Tulajdonképpen mit is nevezünk barlangnak? Itt mondtam a felvezetőben, hogy 2 méternél nagyobb ember által járható üregeket, de hogyha nézzük a Maros mentén található fatörzs barlangokat, akkor ez így nem állja a helyét, ez a megnevezés.
Hát igen, a fatörzs barlangok az egy külön más ágazat, hogy a vulkanikus kőzetekben, üledékekben alakult ki azok a barlangok. Ember egy részébe befér, ahol a végül is azok fatörzs barlangok, ugye úgy hívjuk, és lenyomata az akkori ős fáknak. Hát betemette az üledék, és lassan kikorhat, felszínre kerültek ezek az üregeknek a bejáratai az erózió miatt, és ezek kikorhattak, és egy részébe be tudunk menni, a másik részében nem. Ahol már keskeny ember nem fér, de esetleg csak az állatok férnek be.
De igazából mit nevezünk barlangnak?
Hát az üreg, ami egyszer a földkérgében ki tud alakulni. Majdnem minden közetben van barlang, de azok kisebbek. A jellegzetesebb barlangok azok a mészködekben és a dolomitokban alakulnak ki.
És hogyan alakultak ki ezek...
A mészkőbarlangok gyakorlatilag a víz által alakulnak ki, de persze ezek a mészkövek meg kellene legyenek mozgatva, hogy a geológiai évek milliói során és rengeteg repedéskel, és a beszivárgó víz alakítja ki ezeket a barlangokat. Itt a csapadék víz, és az ugye behatol a repedések mentén, és kell a szénsav is, tehát a víz és a szénsavból lesz a széndioxidból lesz a szénsav, és ez oldja, tehát egy enyhe savas kőzekkel, hogy lassan oldódjon a mészkő.
Meg lehet állapítani a kialakulásuk időpontját nagyjából? Vagyis az életkorukat, hát most nem tudom másképp nevezni, hogy mikor alakultak ezek, lehetnek akár több millió évesek is?
Lehetnek. Mi legtöbb a mai bejárt barlangaink legtöbb a jégkorszak előtt és után alakultak ki. Ellenben vannak szennyűvíz barlangok, ahol konzerválódtak kisebb üregek, vagy azoknak az ásványai beívódtak, mint például a Teusári barlangon, a Radvai havasokba, ott az újkori mészkő befogta a régebbi mészkővel. Tehát ezeket ilyen paleo barlangoknak nevezzük, ilyen maradvány barlangok inkább. A mostani barlangok, amit ugye be tudunk járni, azok fiatalabbak.
A fiatalabbak az mit jelent?
Hát a pár millió év.
Relatív ugye ez a fiatal. Általában, hogy is mondjam, minden barlang függőleges képződmény, tehát emeletes barlangok? Mert ugye itt mifelénk, most majd fogunk beszélni a Sugó barlangról, az ugye, ha jól tudom, akkor öt szintje van.
De minden... De igen, azt mondhassuk, az újabb mérések szerint vannak fejletlen szintek, tehát egy emelettel fenn nem tudunk jutni, de azok fejletlenek, tehát kisebbek azok a járatok. A barlangoknak ugye a többféle kialakulási módja van, tehát elég sokat lehetne erről beszélni. A legfontosabb ugye van a nyitott karszt és a födött karszt. Ehhez kellenek a mészkő rétegek, ami ugye gyakorlatilag a tengeri üledékekben lerakódott, fenékre lerakódott mészkő rétegek, amik aztán kifognak emelkedni különböző földmozgások által. A legnagyobb barlangok gyakorlatilag a nyitott karszton alakulnak ki, és főleg olyan helyt, ahol egy más kőzetből átfolyó patak, tehát más kőzetekből eredő patak bejut ezekbe a mészkő fennsíkokra, és még nagyobb romboló hatást tud végezni. Tehát az erózió és a kémia fontos, a korrózió, tehát a korrózió az már mikroformákat alakít ki, de a behatoló tömegesen behatoló vizek behordják például, ha egy vulkanikus területről, mint a Vargyas patak, hogy a Hargitában ered, és átvágott egy egész szoros csinált és barlangrendszert, amit mai nap ugye úgy hívjunk, hogy barlang, a Vargyas-völgyi barlangok, vagy a Vargyas-völgyi karszt.
Most csak úgy halkan és félve merem kérdezni, hogy erről már tudnak-e valamit a kutatók, hogy a klímaváltozásnak lehet-e valamiféle hatása a barlangokra, akár az élővilágára, akár a barlangoknak az állapotára, hiszen láthatjuk azt, hogy a föld légköre, a klíma az soha nem látott módon változik. Azt hittük, hogy vagy azt hitték ezelőtt még pár évtizeddel vagy évszázaddal, hogy nem lehet hatással, tehát már mutatkoznak valami jelei annak, hogy ennek az éghajlatváltozásnak akár hatása lehet a barlangokra is?
Egész biztos, hogy van és lesz. Még egyelőre tudtommal nem tudok ilyen felméréseket vagy kutatásokat, de ha kicsit logikázzunk, akkor egész biztos, hogy van hatása, de mivel, hogy ez egy olyan génbanknak gondolom mindezeket a barlangokat, az ottan élő lények át fogják vészelni, mert sokkal lassabban mennek a folyamatok, tehát állandó hőmérséklet van, és ők hozzá vannak szokva az old körülményekhez, de egészen biztos, hogy hatással van, és ugye ne felejtsük el, hogy a nagy része az ivóvíz készleteinknek is ezekben az üregekben úgymond puffer, tehát tárolódna, és egész biztos, hogy hatással van.
Az, amit tapasztalunk ma, főleg a síkvidéken, de akár a hegyvidéken is, ez az aszály, a száraz nyarak, és akár télen is a csapadék hiánya, ez is befolyásolhatja, ugye, a barlangok, hát nem tudom én, nem a létét, igen, de a klímáját akár.
Igen, a klímáját is befolyásolja. Az utóbbi időben a Sugó barlangban is nagyobb hőmérsékleteket mértünk, mint általában. Egy része az állatfajnak, most én gondolok itt a barlang kedvelőkre, a denevérekre, lehet, hogy ki fognak alakulni a szülőkolóniák is. Tehát a hegyvidéken, a mi környékünkön a barlangot nem használják a denevérek csak télen. az úgymond hibernálás, a téli álmatarusznak, de ellenben vissza találnak költözni, azt most én feltépelezem, de ha tart sokáig ez a meleg, akkor nekik optimális lesz nyáron is bennmaradni a barlang.
Most gyakorlatilag akkor azzal a barlangkutatók és a különböző természetvédelmi egyesületek rosszat tesznek, hogyha mondjuk lezárjáratát, mint ahogy, vagy bejáratát, ahogy tették ezt a sugóbarlanggal, vagy a denevérek azért ott megtalálják maguknak a bejáratot, hiszen egy barlangnak általában ugye nem csupán egy bejárata van.
Egy szakszerű lezárás, én azt mondom, hogy jó tesz. Uh-huh. Tehát itt a sugóbarlang példáját is tudom venni, meg más barlangokat is, de ellenben, ha ezekre az élőlényekre tekintettel kell lenni, akkor a nyílásokat kell hagyni, hogy ők nyugodtan be tudjanak menni. Csapatostól is, meg egyenként is.
Az ember jelenléte zavarja ezeket a denevér kolóniákat?
Persze, hogy zavarja. Most kérdés az, hogy mekkora a barlang és milyen intenzitás. Amit a tavaly megfigyeltünk a Vargyasvölgyi barlangokban, az Orbán Balázs barlangban, ott bizony zavarták a szőlőkolóniákat, nem akarattal, úgymond, tehát nem akarok vágalmazni senkit, de egy kicsi fotó, egy kicsi ez, egy kicsit megfigyelés, és bizony elég sok denevér, kisebb denevérek, tehát fiatal denevérek le voltak esve a földre, mert ugye a nagyobb tömegek megmozdulnak, és ezzel az emberi jelenléttel zavarjuk. De hogyha szakszerűen működik a turizmus is, ezeket a dolgokat ki lehet kerülni.
Gyakorlatilag úgy emlékszem, hogy ott is lezárták ugye a bejáratot az Almási barlangban az egyik.
Van egy idéglenesen egy kisebb lezárás és figyelmeztető táblák, mivel hogy közel van a szőlőkolónia bejárathoz, és nagyon könnyen bejutnak a turisták. Most már lassan az Orbán Balázs barlangban is szakszerű idegenvezetés, és egyénileg a nagy barlangban már nem lehet járni.
Gyakorlatilag mi zavarja ezeket a denevérkolóniákat, ha hangoskodunk, vagy egyszerűen ők érzik az embernek a puszta jelenlétét, és már ez zavarja őket?
Persze, hogy érzik, és gyakorlatilag nagyon jó, ugye tudjuk, hogy tájékozódnak, és nagyon jó az érzékszerveik, és nem bátor élő lények, ugye, mert esetleg a medve az olyan, már az szereti a barlangot, az kicsit már nem fél az embertől, de a denevérek még mindig tartnak, és az az állandó mozgás, az állandó zavarás, az állandó fény, ugye, mert ők nappal pihennek, éjjel vadásznak, ahhoz, hogy nekünk is jó legyen, ugye rengeteg repülőróval szúnyogat elfogyasztanak, és ezek a folyamatokat ugye mi zavarjuk.
Igaz az, hogy a medve télire a barlangokban húzódik meg? Vagy ez csak ilyen mese gyerekeknek?
Persze, hogy igaz. Gyakorlatilag most a medve nem hibernál effektív, hanem inkább ilyen mély álmot alszik, tehát mert teljesen nem kapcsolja ki az érzékszerveit, szeretettel használja a természetes barlangokat, de ott, ahol nincs lehetősége, ő ás magának a nagy üregeket, általában a vastag gyökerek, a fák tövét szokta kívánni. A mostani felmelegedés, meg ugye az állandó etetés ahhoz, hogy ugye próbálják fenntartani az erdőben a medvéket, van időszak, hogy bizony szinte egész télen ébren.
Mit kell tudni a barlangok mikroklímájáról? Ahány barlang, annyi féle, ugye? Hiszen mindegyik másfajta képződmény.
Igen. Tehát a barlangoknak a kialakulása, ha van egy olyan rendszer, ahol a légáramlat nem tud kijutni, és kialakul egy légzsák, akkor egy fellem mozgás alakul ki a levegő szempontjából, és olyan barlangokban gyönyörűen kialakulnak a jégbarlangok, amit ugye a Skarisvárát ismerjük a legjobban, vagy a Dobsinairól hallottunk a szlovák vidéken. Ezek az eljegesedések lehetnek több köbméteresek, ellenben, hogyha nincsen egy ilyen lehetőség, akkor Van egy állandó légmozgás, az emeletes barlangoknál ugye megvan az, hogy, hogy alulról felfele télen, ha lehatol a levegő, és fordítva, tehát az időszaktól függ. Állandó hőmérséklet, ugye az, azt mondtam, hogy vannak szakaszok, ahol van, a többi pedig évszakfüggő, és milyen szintájon van, na most a hegyekben egészen másabb, minél fennebb megyünk, annál hidegebb, tehát általában szinte mondhassuk, hogy megegyezik a források hőmérsékletével, az évi átlag hőmérséklettel, ami a régióban ki van alakul.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Kívánok! A Amazban de nagyon szép, biztó. Nagyon biztos szép, már voltunk kiadni oda, nagyon szép.
Igen. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Minden barlangnak megvan a maga szépsége. Azt mondja meg nekem Krisán úr, hogy mit tesz vonzóvá egy barlangot az ember számára? Miért lesz barlangkutató valaki?
Hát kicsit nehéz kérdés, vagy úgy kell születni, hogy időközben egy olyan társaság, egy, most mondhatom, hogy egy, lehet egy divat is, de én szerintem a megismerés vágya az állandó, tehát itt van egy olyan lehetőség, hogy olyan helyeket tárjunk, felfedezzünk fel, ahol még ember nem tette be a lábát. Még mindig van lehetőség a barlangokban, mert ugye a mészkő az elég terjedelmes, és ide nehezebb bejutni, és kényelmetlen is feltárni barlangokat. A fizikai erőnlét jó kell legyen, jó felkészültség, jó csapatmunka, lehet egy életforma is.
Igen, divatos minden bizonnyal, ahogy ön is mondja, de azért kell egy alapos felkészülés, ugye? Azért jó fizikai erőnlét kell hozzá, mert nem könnyű egy barlangot. Amikor ott mászkálni kell szűk repedésekben, réseken, az nem egy könnyű.
Pontosan, tehát jó fizikai erőnlét kell, és egy jó csapatmunka. El lehet képzelni, mikor... tehát mínusz 2000 méter, hogy a Varangy a legmélyebb barlang a világon, eddig ismert barlang, és el lehet képzelni, mit jelent lejutni egy ilyen barlangrendszerben, a felszerelés leszállítani, a kötéltechnikát leszállítani. Itt jut eszembe, hogy van Székely képviselője is a Varangy a barlang kutatásában, a magyarokkal lejutott Fábián Botond, ami ugye Romániában az egyetlen, aki lejutott ebbe a mélybarlang. Aknabarlang végül is, ugye Zsombor.
És nem utolsó sorban gondolom, hogy a csend világa az, ami vonza is a barlangkutatókat. Mi hallgassuk meg a barlangászok himnuszát, amely ugye a csend világáról szól, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Messzi fények ragyognak szerte szét, de a patak nem hozza le nekünk a csillagok eszét. Ott fenn barátok alszanak, s talán ránk gondolnak még. Itt a mélyben sötétek a falak, s csak a karvid lámpa ég. Sejhaj, nem bánom én, ha a síromon nem lesz kereszt. Aki nem látta még a csend világát, úgysem érti ezt. Voltos ruhájú, végle szegény tóba útján nem kíséri gond. Egy királynő csoda birodalmát, két kezével túrja a bolond. Cseppő parázsban élete ő lesz majd a világrész ura. Ó, de addig sok ezerszer gyúlik ki fönn a külszínen az éjszaka. Sejhaj, nem bánom én, a síromon nem lesz kereszt. Aki nem látta még a csend világát, úgysem érti ezt.
A csend világa, ez volt tehát a Barlangászok himnusza Sebestyén István szerzeménye, és hát most megvilágosodtam egy kicsit itt a zeneszám alatt, hiszen többször visszatérő refrén, aki nem látta még a csend világát, úgy sem érti ezt. Egyet ért ezzel?
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez a himnusz egy kis mondattal elmondja végül is, hogy mi is hallhatja a barlangkutatást és a barlangászokat.
Krisán Hunor barlangkutatóval, a Védett Területek Országos Ügynöksége Hargita megyei kirendeltségének munkatársával beszélgetünk mai műsorunkban. Beszélhetünk sajátos jellemző növény- és állatvilágról a barlangok esetében, hiszen itt lestem önnek egy, még úgy tudom, meg nem jelent írásából a barlanghoz, tehát ezeket az élőlényeket három csoportba soroljuk a barlanghoz való alkalmazkodás függvényében. Itt két fajta élőlényről, a medvéről meg a denevérekről beszélgettünk már. Ezek tulajdonképpen az úgynevezett barlangi vendégek, troxlogén élőlények ezek?
Hát a troglokszén élőlények azok inkább a betélet élőlények. Tehát lehetnek ember által behúzott, vagy a nagy vizek beviszik mondjuk más platókról, más élőhelyekről. Ezek általában nem élnek meg. Gyakorlatilag, ha bennmaradnak is, táplálékot tudnak nyújtani. A troglobiont lakóknak, tehát amelyik állandóan a barlangot lakják. És a barlangkedvelők azok a medvék, a rókák, a denevérek, a nyestek, meg a különböző pókok, meg lepkék, pillangók, ugye ott telelnek.
És akkor vannak a valódi barlanglakók. Most maradjunk a sugó barlangnál. Milyen élővilágot találunk itt a sugó barlangban? Bár így a látogató, hogyha bemegy, akkor hát első látásra ott senki és semmi nem él, de azt hiszem, hogy a kutatók ezt meg tudják cáfolni.
A Mihály Istvánnal tétképeztük újra a barlangot. Ő is egy jó földrajzos, flexálló barlangkutató, és próbáltuk ugye 3D-ben összehozni a barlangot, a teljes járatokat újra mérni, és amíg tétképezgettünk, addig ugye több időnk volt a mérési pontok között figyelgetni, és előkerültek ezek a végül is barlanglakók. Na most ugye a sugó barlangot kevésbé kutatták, és ugye az átlagos ember és mi is azért annyira, tehát megfigyeltük, hogy van ilyen olyan élőlényben, de nem vettünk ezt tudomást róla. Úgy tudtuk, hogy a vizes élőhelyeken, ugye a barlangoknak vannak vizes részei, azok valami vakrákok, meg ilyesmi, és a végén ugye komolyabb fotózások, meg nagyító, meg minden kezdtük megfigyelni, hogy hoppá, itt valami másról van szó. És ezt próbáltuk egy egyszerű szemlében egy cikkben összehozni. Persze, ez egy, tehát mi azt eltártuk, megtaláltuk, megpróbáltuk beazonosítani. Itt azután kell jöjjenek a szakértők, a biológusok, mert ez egy külön világ, tehát a földrajzosoktól szerintem elég szép, hogyha meglássuk, és felhozzuk arra a figyelmet, hogy vannak még olyan élőlények, amiről nem írt senki, és nem figyelte meg a súgóbarlang.
Biológusok nyitottnak mutatkoztak, hogy feltárják?
Persze, és keresünk még szakembereket, és akkor teljesen ők beazonosítják, és akkor meglássuk, hogy egy új endemikus faj, vagy egy itt eddig még le nem írt faj, amelyik mondjuk ebben a régióban nem volt leírva. Na most a állandó barlanglakókat úgy kell elképzeljük, hogy ugye ők azt a bizonyos mikroklímát természetesnek tartják, és több millió évet át, tehát ezt a formát, tehát végül is ezeknek a nagy része kinti állatok voltak, de itt átrészelték a geológiai milliókat, és élő közületeknek nevezhessük őket.
A Székelyföldön ugye két ismertebb és látogatottabb barlangról tud a közvélemény, és már mind a kettőről szóltunk, a Sugó barlang, valamint az Almási vagy Orbán Balázs barlang. Beszéljünk egy kicsit mindkettőről. Kezdjük a Sugóval, hiszen őhöz az van közelebb, Gyergyóhoz van közel. Hogyan közelíthető meg, és mi az érdekessége a Sugó barlangnak?
Hát a Sugó barlang szerintem most a második leglátogatottabb barlang Székelyföldön. Gyakorlatilag egy szakasz, aki van építve. Amit kell nagy vonalakban tudjunk róla, hogy gyakorlatilag a Gyergyótekerő pataki közbirtokosság területén helyezkedik el. Paslábról tudjuk megközelíteni, vagy gyalogosan át tudunk menni a Sékoska irányában, ugye kelet felé Gyergyóból is meg lehet bakancsú turizmussal közelíteni. Egy úgy nevezem egy iskola barlang, itt kicsi helyet, mindent majdnem meg tudunk figyelni, ami egy barlangkutatónak, vagy egy tanuló kedvű egyénnek nyitott könyv, tehát csak be kell látni a lapok közé kicsit.
Jó, és a másik az Almási. Most tulajdonképpen mi a neve annak a barlangnak? Almási vagy Orbán Balázs barlang? Vagy hát, szakirodalomban időben, hogy találjuk?
Egy időben Orbán Balázst ugye nem nagyon emlegettük, most nem érek a politikára és a történelemre. Én szívem szerint Fekete Balvának nevezni, mert ő volt az első, aki feltérképezte. Fekete István, földmérő, egy borzasztó nagy tudású szerény, és beíródott az első közt gyönyörű térképet készített barlangról, és napokon keresztül benne aludt a barlangba az akkori felszerelésekkel. Utána ugye jött hogy a Almási nagy barlang, akkor aztán végül is a nagy tájkutató Orbán Balázs és a hagyatéka ugye egy jelenben értő, most már hivatkozik mindenki az ő kutatásai, az akkori Székelyföld állapotában, úgy etnikai, kulturális, meg akkor felismerte a táj szépségeit és fontosságát, és természetvédelmi szempontból is, úgyhogy méltón viseli a barlang a nevét.
Azt írja László SMS-ben, vannak-e feltárva barlangok a Gyilkostó környékén?
Yeah. Igen. Az is egy érdekes, hogy erről sokat lehetne tárgyalni. Gyakorlatilag a mészkő maradványok, tehát nagyobb tömbök maradtak meg, rég lepusztult karsztvidékről, és végül is mi úgy hívjuk, ugye a kicsit szaknyelve, hogy hagymás szinklinális. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy most effektíven nem tudjuk bebizonyítani, holott ott van a lehetőség. Ezekben a tömbökben is van barlang. Én személy szerint legalább az utóbbi időben részt vettem és feltártam legalább két barlangot. A Bardóc masszívumnak, a Bardóc tömbjének is megvan most már a titka. Ott hidrológiai megfigyeléseket végeztünk, és megvannak a barlang szintek, de ide kell megint egy ütőképes csapat. Ezek a barlangok nem fejlettek. Tehát a régi barlangok lepusztultak, úgy kell elképzeljük, hogy egy ilyen dupla genézis az egész szoros, ugye a békás szoros. Na most gyakorlatilag az akkori vizek kialakították alul a járatokat, de a fentől is indult el erózió, és lassan-lassan ugye beomlottak ezek a rendszerek, és a mai szoros annak a, ennek a hatásnak a köszönhető. És itt meg lehet figyelni a régi föld alatti barlangpatak a folyását, vannak megmaradva teraszok, amelyek szépen mutassák, hogy vannak ős víznyelők, zsombolyok, ahol valamikor behatolt a felső, tehát egy nagy platóról a víz. De persze itt most megint millió évekbe kell gondolkozni. Uh-huh. Élő például olyan barlangok, hogy vannak például a Bardoszban, ami ezt most kicsiben leutánozza. Ezt a folyamatot.
Uh-huh. Igen, és létezik egy tőlünk kicsi távolabb eső. Én emlékszem, hogy gyerekkorunkban oda vitte kirándulni az ország nyugati határához közel az úgynevezett medvebarlang, vagy cseppkőbarlang, az hogyan keletkezhetett? Hogyan keletkezett?
Azt is, tehát gyakorlatilag ugye megvan a tektonikai rendszer, a lepedés vonala, és azt is a folyóvizek alakították ki. Na most azok a vizek lejutnak, tehát a könyvmozgások által, vagy esetleg egyszerűen az oldódás miatt lejutnak az alsóbb szintre. Na most ezt a barlangot egy jó példa, ami ugye eléggé nehéz kivitelezni, egy bánya, egy mészkő márvány bányában a robbantás után megírt a barlang. Az, hogy 100%-os, hogy volt még más bányárata is az elnőtt időkben, mivel hogy rengeteg Ossus peleus, tehát ősi medve csontok vannak, sőt az utolsó példányoknak teljesen megmaradt a csontváza. Itt volt egy lelkes bányamester, amelyik rögtön meg tudta mozgatni a szerveket, ugye az akkori illetékes szerveket, és le tudták zárni, és a barlangot védelem alá helyezték. Most szerintem a legjobban látogatott barlang Romániában.
Hát igen, az elmúlt időszakban is, még a múlt rendszerben is nagyon látogatott volt. Azt olvasom itt egy magyarországi weboldalon, hogy a gyógyító hatásuk is van a barlangoknak, nagy segítséget nyújt a légzőszervi megbetegedések, allergia és a stressz kezelésében. Ez jellemző, vagy elmondhatjuk ugyanezeket a hazai székelyföldi barlangokról is?
Igen, elmondhassuk, van egy állandó hőmérséklet, a páratartalomba jó nagy, tehát szinte olyan is van 100%-os, és a szén-dioxid az több, mint általában kint, és az aeroszolok, tehát rengeteg anyag azért bomlik, amit mi ugye nem látunk, és tisztább a környezet, tisztább a levegő, ugye a nedvesség, a pára a lecsapja ezeket a szennyeződéseket. Magyarországon van példa, hogy szanatóriumok vannak, és bizonyított is, hogy igenis a légzőszervekre nagyon hatékony. Uh-huh. Kicsit olyan úgy kell elképzelni, mint a sóványákot, csak itt más vegyületek, más elemek segítik a gyógyulást.
Uh-huh. És kihasználják ilyen szempontból ezeket a barlangokat?
Magyarországon van példa, a Romániában.
De itt mifelé?
Nincs, legalábbis nem tudok róla. Azért ide kell egy tágas barlang, meg egy komolyan kiépített rendszer, hogy lehessen kezelni, és megvan, hogy mennyi időt töltesz el fokozatosan ebbe a környezetbe.
Igen, és hát nyilván, hogy amennyiben ez megtörténik, kezelésekre használják, akkor ott elég komoly átalakulások fognak végbe menni,
hát
ezekben a barlangokban.
Igen, át kell alakítani a barlangot, én még nem nagyon örvendik, tehát úgy szeretem, hogy a Jóisten azt, ahogy a millió évek alatt ugye ki tudott alakulni, és
igen, miért fontos, hogy védjük ezeket a barlangokat, és egyébként ugye minden barlang védett területnek minősül?
Igen, indulásból ugye Romániában is kategorizálva vannak az A, B, C, D, ugye az A kategóriába kerülnek a szigorúan védett barlangok, a B-ben lehet turizmus, de vannak a védett szakaszai, de indulásból mielőtt ezeket a kategorizálásokat szakemberek átvennék, minden barlang védett. Uh-huh. Ennek köszönhessük, hogy a Hargita megyében egy része védett területeknek. Tehát egyszer a barlangot levédes, utána levédjük a felszínt. Holott a felszín is pont olyan fontos, Ugye azok is, ezek a területek egy egyéni életvilágot alakul ki, és növényzet, és ami ritkaság számban megy, tehát indulásba védetté nyilvánulna. De az a gond, hogy meg kellene őrizni, most nagy a nyomás, ugye az antropizmus, ahogy most nevezzük, a tévesen egy gyárral hasonlítsák össze a rezervátumokat, a természetet, holott a hozzáadott érték pont az lenne, hogy őrizzük meg az utókornak. Tehát úgy a gének szempontjából, tehát innen, hogyha most mindent feldúlunk, mindent beépítünk, mindent, ugye, ami szép, többet nem lesz szép. És kiszorul egy csomó olyan élő lény, élő világ, ami a következő nemzedékeknek is fontos. És nélkülük mi sem fogunk tudni élni, tehát az ilyen egyszerű.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Krisán Hunor, Gyergyószentmiklósi barlangkutató, a Védett Területek Országos Ügynöksége Hargita megyei kirendeltségének munkatársa. Én köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezeket a hasznos ismereteket.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.